Jó, akkor elkezdjük. Szóval az előadáshoz már csak kettő van. Ma meg a jövő kedden. De a Hudson Nelson könyvből még három fejezet hátra lenne. ...42-től 44-ig. De ez érezhetően akkor ez nem lesz annyira súlyosan a vizsgán, ez az utolsó két előadás, ennek az anyaga, ez legfeljebb érintőlegesen a vizsgán, csak érintőlegesen fog előfordulni. Ugye kis Z-hát meg pláne nem írnak belőle, mert az utolsó gyakorlaton majd ezekből a fejezetekből fognak példákat megoldani, de hát kis Z-hát már nem tudnak belőle írni a rákövetkező gyakorlaton. De azért, tehát valameddig el fogunk jutni, de az a kérésem, hogy úgy olvassák el csak úgy magánszorgalomból a 44. fejezetig bezárólag az egészet a könyvben, mert olyan elég olvasmányos, meg érthető, és az jó alapozás lesz majd a Fizika 3-ra, mert a Fizika 3 kurzus az egy fél éves további kurzus lesz, amin ezt majd sokkal részletesebben fogják tanulni. Tehát tulajdonképpen ilyen történeti összefoglalóval kezdjük, és konkrétan azzal, hogy milyen kísérleti előzményei voltak annak, hogy muszáj volt a fizika alapjait megváltoztatni, a fizikáról alkotott képet teljesen megváltoztatni. Szóval ez az összes dolog, amit ide fölírok, az mind kísérleti eredmény. Tehát nem úgy történt a dolog, hogy spekuláció, szóval spekuláltak az emberek, leültek és gondolkodtak, mi lenne, ha ezt feltételeznénk, hanem voltak megmagyarázhatatlan eredmények, kísérleti eredmények. Muszáj volt azokat valahogy megmagyarázni, és a klasszikus fizika egyszerűen nem volt képes rá. Az első, az a hőmérsékleti sugárzás nevű jelenség volt. Ez azt jelenti, hogy melegítünk egy tárgyat, mire az sugároz. Elektromágneses hullámot bocsát ki. Mit tudom én, mondjuk hevítünk egy darab vasat, egy sötét szobában hevítünk valamilyen anyagot, és akkor azt elkezd izzani. Szóval kezdjük látni azt. Még jobban hevítjük, még fényesebben kezd el izzani. És nem csak ez történik, hogy egyre fényesebben kezd el izzani, egyre nagyobb fényerővel látjuk, hanem hogy a színe más lesz, kezd a színe megváltozni. Először olyan vörösen izzik, aztán utána fehéren izzik, szóval az a hullámhoz, amelyben a legnagyobb intenzitással sugároz, az a hullámhoz tartomány, az eltolódik tipikusan, hogyha a hőmérsékletet növeljük, akkor a kis hullámhosszak felé. Tehát föl lehet venni méréssel egy ilyen intenzitás görbét a hullámhossz függvényében. Az ilyen tárgyak, tehát mondjuk egy darab vas, az folytonos spektrummal sugároz. Tehát lesz egy ilyen jellegzetes görbe, aminek lesz valamilyen maximuma, és ennek a görbének, ennek az a jelentése, ez az I, ez intenzitás szerű, tehát ilyen energia, kibocsátott energia jellegű mennyiség, valamilyen mennyiség, az ennek a görbének a jelentése, hogyha a hőt arra visszagondolnak, akkor az is egy ilyen a Maxwell-Boltzmann-féle sebességeloszlási görbe volt, ilyen hasonló ilyen eloszlási görbe. Olyannak mindig az a jelentése, hogy egy adott ilyen kis tartományban, ez esetben hullámhossz tartományban, mekkora energiát sugároz ki ez a test. Tehát a görbe jelentése itt van a függőleges tengelyen leolvasható egy adott hullámhosszhoz tartozó I érték, azt megszorozzuk ezzel a kis D lambda szélességgel, akkor ez a bevonatkozott terület. Ez a terület, ez megadja azt, hogy az adott D-lambda nagyságú hullámhoztartományban mekkora, mekkora intenzitással sugároz a test? Hullámhoz tartományban sugárzott intenzitás. Azt adja meg. Na most ez a görbe, ez különböző anyagokra más és más egy kicsit. De ha egy anyag feketére van festve, matt feketére, akkor tök mindegy, hogy milyen anyag. Akkor mindig ugyanolyan a görbének az alakja. Sőt, azt is ki lehet mutatni, hogy a feketére festett testek sugároznak a legtöbb fényt. Ez furcsán hangzik, mert a feketére festett testek a legsötétebbek, az ember azt hinné, hogy azokról jön a legkevesebb fény. Ami így van persze, akkor, hogyha úgy nézzük, hogy megvilágítjuk őket egy zseblámpával, és nézzük, hogy mennyi jön vissza. De itt nem erről van szó, hogy megvilágítjuk egy zseblámpával, hanem arról, hogy nem világítjuk meg semmivel, csak hevítjük. És megmutatható elméletileg is, hogy az a tárgy, amelyik a leginkább elnyeli a fényt, amikor zseblámpával megvilágítjuk, az a fekete definíció szerint, tehát az nyeli el, a tökéletes fekete test az az, ami az összes ráeső sugárzást elnyeli. Tehát azt nem is látjuk. Megvilágítjuk, és mintha nem lenne ott semmi, tök fekete van. Meg lehet mutatni, hogy az, amelyik elnyeli az összes sugárzást, amelyik a legjobban nyeli el a ráeső sugárzást, hevítéskor viszont az bocsátja ki leghatékonyabban a sugárzást. Tehát az lesz a legfényesebb, hogyha melegítjük. Tehát egy sötét szobában vannak különböző színű tárgyak, és mindegyiket ugyanolyan hőmérsékletűre melegítjük, akkor a fekete lesz a legfényesebb. Ez a feketetes sugárzás. És mindegy, a spektrum, a sugárzási spektruma, az mindegy, hogy milyen tárgyból készült az adott feketére festett tárgy, milyen anyagból készült, ugyanolyan lesz, ugyanolyan jellegzetes függvény alak lesz. Tehát igazából ide a címbe hozzá lehet írni azt, hogy fekete test sugárzás, mert a fekete test sugárzás az, amire nagyon jól definiált matematikai görbét lehet kapni méréssel. Időben, hogyha nagyon-nagyon ugrunk, mondjuk úgy a 60-as évekhez előre, mert ez a 19. és 20. század fordulójának a sztoria, ennek a görbének a megmagyarázása, de hogyha 60 évet előre ugrunk, a kozmikus háttérsugárzás nevű sugárzás, ami a világegyetemben az ősrobbanáskor keletkezett, vagy ősrobbanás környékén keletkezett, és akkor abból az időből hátra maradt fotonoknak az eloszlása, spektrális eloszlása, az hajszál pontosan egy ilyen görbe. Erről többet most sem akarok mondani, de a kozmikus háttérsugárzás is egy tökéletes ilyen fekete test sugárzási spektrummal rendelkező valami. Minden esetre többféle, tehát egy görbe sereg tartozik ahhoz, hogyha a testnek, ennek a feketére festett testnek különböző hőmérsékleteket adunk. Tehát például, hogyha melegítjük, akkor az történik, két dolog történik. Egyrészt, ha melegítjük a testet, több energiát fog kisugározni, ami úgy jelentkezik, hogy a teljes kisugárzott energia az itt a görbe alatti terület. Ugye, mert az integráljuk az összes hullámhosszra ezeket a kis kisugárzott energiaadagokat, akkor a teljes kisugárzott energia itt a görbe alatti terület. Tehát ezt fel is írhatjuk, hogy ha nullától végtelenig integráljuk, ugye a lambda az mehet elvileg nullától végtelenig, integráljuk a görbe alatti területet, kiszámoljuk, akkor az a teljes kisugárzott intenzitás. Intenzitás az csak annyiban tér el az energiától, hogy az intenzitás az időegységre elsőes energia, de az most itt lényegtelen. Tehát ha melegítjük a testet, akkor az történik, hogy egyrészt ez a kisugárzott összenergia ez nagyobb lesz, tehát egy olyan görbét kell rajzolnom, aminek a görbe alatti területe nagyobb, tehát mondjuk egy ilyen. Úgyhogy ennek a második görbének, ez a második görbe, ez nagyobb területet zár a vízszintes tengellyel. A másik, ez is egy kísérleti eredmény, az pedig az, hogy mondjuk ezt akkor más színnel rajzolom, hogy a maximum, tehát hogy a görbének a maximuma az eltolódik balra. Tehát itt van a görbének a maximumához tartozó hullám hosszat, azt lambda maxnak jelöljük, de nem szabad félreérteni, ez nem azt jelenti, hogy ez a maximális hullámhossz, hanem ez azt jelenti, hogy ez az a hullámhossz, ahol ennek az intenzitásnak maximuma van. Ez eltolódik. Ha nagyobb a hőmérséklete a fekete testnek, tehát így tudjuk berajzolni, hogy erre felén növeltük a hőmérsékletet. Akkor kaptuk a fehér görbéből a sárga görbét. Na most különféle részben empirikus, tehát kísérletileg megállapított és mérésekkel alátámasztott, részben pedig elmélettel alátámasztott törvények tartoznak ide. Az egyiket úgy hívják, hogy Stefan-Boltzmann törvény. Ami egyszerűen azt mondta ki, hogy, vagy azt állapította meg, hogy az összintenzitás, a kisugárzott teljes intenzitás, ez az integrál, a görbe alatti terület, az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Jó, tehát 300 Kelvin helyett 600 Kelvinre melegítünk egy testet, kétszeresére növeltük a hőmérsékletet, akkor 16-szor annyi akkora energiát sugároz ki. Ezt jelenti. A másik, ez a Wien-féle eltolódási törvénynek nevezett kísérleti tapasztalat, az pedig az, hogy ez a hullámhoz, tehát ez a csúcshoz tartozó hullámhoz, ez mennyire tolódik el, ez viszont fordítottan arányos a hőmérséklettel. Tehát ha kétszeresére növeljük a hőmérsékletet, akkor ez pont fele akkora lesz ez a hullámhoz tartozó vagy a csúcshoz tartozó hullámhoz. Tehát ez a szorzat, ez állandó. Ez egy univerzális állandó, meg lehet nézni a számértékét a könyvben. A baj az ott volt, amikor ezt a függvény alakot akarták levezetni, megmagyarázni, mert ez csak ki volt mérve. Nem tudták, hogy miért ilyen. Mi okozza a fekete test sugárzást? De hevítjük az anyagot, tehát ott az anyagnak a molekulái egyre hevesebben rezegnek. Például egy molekulát, hogyha elképzelnek, ami áll egy pozitív töltésben, egy negatív töltésben, vagy egy atomot, az így rezeg. Hevítjük, egyre hevesebben rezeg. Tehát ilyen rezgő dipólusok, elektromos dipólusoknak a nagy tömegéből áll egy darab test, egy szilárd test. Ezzel a modellel ki lehet számolni, hogy milyennek kell lenni egy ilyen hevített anyag sugárzási spektrális eloszlásának. Tehát még egyszer, ez egy nagyon jól, elméletileg nagyon jól megalapozott eredmény, vagy gondolat. Tehát ilyen volt a mérés, ezt csak így odarajzolom halványan, és a Rayleigh-Jeans elméletnek hívják ezt az elméletet, ami a klasszikus fizikával próbálta ezt megmagyarázni. Tehát azt, hogy az ez a fekete test, ez egy csomó molekuláris dipólusból áll, és ezek úgy rezegnek, minél nagyobb a hőmérséklet, annál jobban rezegnek, és ezek sugároznak, ugye, mert egy rezgő dipólus, ezt megbeszéltük már az optikánál, az elektromágneses hullámokat sugároz ki. Ezekre lehet alkalmazni mindenféle hőtani megfontolást, és tehát a fekete test rezgő atomi dipólusokból áll, amelyek elektromágneses hullámokat sugároznak. Az elméletnek a részletei azok bonyolultak, de nem az a lényeg, hanem az, hogy ebből kijött egy görbe. Fölrajzolom, hogy kb. Milyen görbe jött ki. Körülbelül ilyen. És ment a végtelenbe. Tehát tragikus, tehát itt nagyon szépen közelítette a mérést. Nagy hullámhosszakra, kis hullámhosszakra meg abszolút totálisan eltért tőle. De annyira durván eltért, hogy tényleg köszönő viszonyban se volt. Például elment a végtelenbe, ahelyett, hogy a nullába ment volna. Tehát ilyen gond volt vele. Tehát problémák ezzel az elmélettel, tehát ez nem lehet jó ez az elmélet, mert nem írja le a valóságot. Az egyik az az, hogy kis hullámhosszakra, kis lambdákra drasztikusan eltér a mért eredményektől, drasztikusan eltér írhatjuk azt, hogy a valóságtól, mert a mért eredmény az a valóság. És valami mély elméleti probléma is volt vele, mert hogyha ezt a sárga görbét, hogyha erre a klasszikus elméletből kapott görbére kiintegráljuk ezt a görbealti területet, magyarul kiszámoljuk a teljes kisugárzott energiát, intenzitást, akkor ez egy ilyen improprius integrál, meg mit tudom én. Ugye végtelen tart itt a függvény. A függvény alatti terület az végtelen lesz. Kijön, hogy az végtelen. Tehát az elmélet az azt mondja, hogy melegítünk egy testet, és végtelen intenzitással sugároz. Az meg fizikailag lehetetlen. Tehát ez is egy probléma volt vele, ez is egy probléma volt vele. Itt akkor a 1900 körül járunk körülbelül, és a következő... Következő szereplő az Planck, aki annyit csinált, hogy tulajdonképpen első lépésben ilyen próbálgatással megpróbált egy matematikai függvényt arra a görbére ráilleszteni. Megpróbált rájönni arra, hogy az milyen görbe. Ami most számítógéppel az egy perc lenne. Az ő neki komoly munka volt, hogy megpróbálni kitalálni, hogy az milyen görbe. Ez volt tulajdonképpen a... ide azért írjuk föl, csak azért, hogy a füzetben meglegyen, hogy mi is pontosan ez a Rayleigh-Jeans-féle képlet, tehát mi ez a sárga függvény, ez. Ugye, tehát ez egy olyan függvény, ami a lambdának a függvénye, de azért a T is benne van, mint paraméter, és akkor úgy kapunk görbe sereget, hogyha más-más T-ket írunk be ide a képletbe, akkor más-más görbéket kapunk. Az itt a függvény, hogy 2 pi szer C szer K szor T per lambda a negyediken. Hát ugye itt a C az a fénysebesség, a K az a Boltzmann-adó, a T az a hőmérséklet, itt a lényeg, hogy 1 per lambda a negyedikenes függvény. Na szóval az történt, hogy Plancknak sikerült találnia egy olyan függvényt, egy olyan képletet az I lambda tére, ami tökéletesen működött. Egyszerűen abszolút tök jól visszaadta a mérési pontokat. De ez igazából egy úgy kell ezt fölfogni, hogy van egy mérési eredmény, és illeszteni akarunk rá egy függvényt. Ezt a függvényt illesztette rá, hogy 2 pi szer h szor c négyzet per lambda az ötödiken szer, ott a h betűt azt még nem beszéltük meg, e ad h szor c per lambda szor k szor t, tehát itt ez kicsit nehezen olvasható, tehát h szor c per lambda szor k szor t mínusz 1. Tehát ez most már egy bonyolultabb függvénye a lambdának, mert nem csak egy 1 per lambda a negyedikenes, hanem a lambda az két helyen fordul el benne, itt meg itt, az éjadnak a kitevőjében is benne van a lambda. A hőmérséklet az ott fönt csak egy ilyen egyszerű szorzó volt, itt a hőmérséklet az itt van. Ez egy matek feladat lehetne, hogy ha a lambda az kicsi, nem, bocs, ha a lambda az nagy, akkor tehát nagy lambdára, tényleg visszaadja a Rayleigh-Jeans formulát, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a teljes lambda tartományban teljesen jól visszaadja a mérési pontokat. Ugye van itt egy plusz konstans, ez a h, ennek az számértékét meg addig kellett próbálgatni, amíg tényleg tökéletesen simult a mérési eredményekhez. 6,6 × 10⁻³⁴. A mérték egysége pedig, hát az kijön, hogyha itt utána gondolunk tehát például itt, hogy abból nagyon könnyen kijön, hogy itt az éjad kitevőjében csak dimenzió nélküli szám állhat, hogy ez joule szekundum lehet az SI mértékegysége csak. Ezt most már úgy hívjuk, hogy Planck állandó, mert ez egy alapvető állandó a fizikában, mint kiderült később. Tehát most, hogy megvan a függvény, most el lehet tett gondolkozni azon, hogy ez miből jöhet ki, milyen fizikai elvből jöhet ez ki. És nagyon meglepő feltételezéseket kellett tenni ahhoz, hogy ide következtetések útján, tehát ne ilyen fitteléssel, próbaszerencse alapon, hanem következtetések útján erre a képletre el lehessen jutni, ahhoz két feltételezést kellett tennie Plancknak. Az első az mindjárt egy igen-igen meglepő és teljesen hülyeségnek tűnő ötlet, csak muszáj volt feltételeznie, mert abból jött ki ez a képlet. Az, hogy ha valami rezeg, például egy ilyen atomi dipólus, vagy egy pozitív töltés, meg egy negatív töltés, így rezeg, mint egy rugóra függesztett test, akkor az nem lehet tetszőleges energiájú. Ez azért hülyeségnek tűnik, mert itt van egy rugóra függesztett test, ezt tanultuk a múlt fél évben mechanikából. Ennek az energiája az 1/2 k szor a négyzet, ahol az a az, amekkora amplitudóval rezeg. Ugye, ekkor az összenergiája a rugóra függesztett testnek. Planck meg azt mondja, hogy a rezgő dipólusok energiája nem lehet tetszőleges, nem lehet tetszőleges, csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel. Tehát ez már eleve meglepő, hogy miért ne lehetne tetszőleges. Ez azt jelenteni, hogy itt van egy rugó, rákötök egy testet, és nem rezeghet tetszőleges amplitúdóval. Nem tudom kihúzni tetszőleges amplitúdóra. Ez abszolút hülyeségnek tűnik. Miért ne rezeghetne tetszőleges amplitúdóval? Hát azzal rezeg, ahova kihúzom. Tehát ez nagyon furcsa. És ráadásul úgy szól ez a feltétel, ez a teljes szövegével, hogy az az energiaérték, azok az energiaértékek, amelyeket ez a rezgő dipólus, vagy egy rugóra függesztett test felvehet, ez csak egy ilyen alapértéknek az egész számú többszöröse lehet, ahol az alapérték képletében meg benn van a frekvenciája a rezgésnek. Az ott az energia képletében itt klasszikusan nem szerepel abszolút le. Tehát itt nincsen az, hogy milyen gyorsan rezeg a test. Ugye a frekvencia klasszikusan az négyzetgyök, a körfrekvencia az négyzetgyök K per M. A rugóra függesztett test tömege is benne van. Ebbe sehol sincs benne a rugóra függesztett test tömege. Abszolút. De mégis, ha ezt a feltételezést tette, hogy az adott dipólus rezgési frekvenciája szorozva ez az állandó, ennek az alapegységnek, csak az egész számú többszörösei veheti fel az energiája a dipólusnak, akkor kijött ez a képlet. A másik feltevés az tulajdonképpen már ebből következik, hogy mivel csak ilyen diszkrét energiaszinteken lehet, vagy diszkrét energiaszinteket vehet fel a dipólusnak az energiája, nem tud akármit sugározni se, meg elnyelni se, csak hogyha szomszédos energiaszintek közötti távolságot nézzük, az mind H/F, csak ilyen H/F energia, diszkrét energia adagokat tud kibocsátani. Tehát csak H/F diszkrét energiákat tud kibocsátani, mint elektromágneses sugárzást, és elnyelni. Na, ilyet sosem tapasztal senki, aki egy rugóra függesztett testre kísérletezik, hogy az a test az nem engedi, hogy akár mekkora amplitúdóra kihúzzuk a rugót, hanem úgy beleszól a természet, hogy de bocs, ide nem húzhatod ki, csak egy kicsit odébb. Ilyet nem tapasztal az ember, tehát ez itt valami nagyon nem stimmel. Tehát vagy az van, hogy nem jó az a képünk, hogy egy rezgő dipólust, ilyen atomi dipólust, azt tényleg ilyen kis golyócskáknak képzeljünk, amik itt rugóra vannak függesztve, vagy ez a helyzet, és akkor össze lehet békíteni ezt a furcsaságot ezzel a mindennapi tapasztalattal. Vagy az is lehet, hogy elképzelhetjük a rezgődipólust is nyugodtan továbbra is ilyennek, pozitív töltés, negatív töltés, kis golyócskák, amik egy rugóval össze vannak kötve és rezegnek, csak valami miatt, tehát és tényleg a korábbi kísérleteinkben szereplő rugó meg test is e szerint viselkedett, csak valamiért nem látszott ez. Nem tudtuk megfigyelni ezt a viselkedést. Mert megfigyelhetetlenül pici ez az effektus. Lehet, hogy erről van szó. Ezt ki tudjuk próbálni most, ezt próbáljuk is ki. Tehát megnézzük, hogy ennek az első ránézésre nagyon-nagyon-nagyon furcsa kijelentésnek van-e olyan következménye, ami ellentmond a mindennapi tapasztalatoknak, mert akkor el kell vetnünk. Tehát, vagy másképpen mondva, összebékíthető-e ez a furcsa, az a furcsa feltételezés, amit Planck tett, összebékíthető-e azzal, hogy amikor egy tényleges rugóval, ilyen jó nagy rugóval, meg jó nagy tömeggel kísérleteztünk, nem figyeltünk meg ilyen effektust. A dolognak a kulcsa az ott van, mindjárt most ki is számoljuk, hogy igen, kibékíthető a kettő egymással. azért békíthető ki a kettő egymással, mint majd látni fogjuk, mert az a H állandó, az iszonyatosan kicsi. 10 a mínusz 34-en nagyságrendű. Azért lehet kibékíteni. Tehát az lesz itt a cím, hogy makroszkopikus példa. Miért nem láttuk ezt az effektust? Miért nem láttuk eddig, amikor rugóval kísérleteztünk? Miért nem láttuk azt, hogy annak az energiája, az amplitúdója nem vett föl tetszőes értéket? Tehát vegyünk olyan számokat, amivel könnyű számolni, a rugó állandó az 1 newton per méter, és a tömeg az 1 kg, amit rákötünk, mert akkor ezzel az omegára rögtön, ugye az négyzetgyök K per M, az 1 radián per szekundumos rezgési frekvencia adódik, tehát 1 radián per szekundummal fog ez rezegni. Milyen amplitúdóval? Klasszikusan azt mondanánk, hogy amilyen amplitúdóval csak kihúzzuk, azzal fog rezegni. Úgyhogy mondjuk, mit tudom én, húzzuk ki ezt 10 centis amplitúdóval rezegjen. Húzzuk ki ezt úgy, hogy 10 centis amplitúdóval rezegjen. Most azt fogjuk kiszámolni, hogyha 10 centis amplitúdóval rezeghet tényleg, ugye ez a kvantáltság, hogy az energiája nem lehet tetszőleges egy ilyen oszcillátornak, egy rezgő testnek. Ugye ilyen a potenciális energia, ez múlt fél évi anyag egy rezgő testnek, 1/2 k-szor x négyzet, ahol k az a rugóállandó, és az összenergiáját azt meg az határozza meg, hogy itt milyen amplitúdóval rezeg éppen. Tehát itt, vagy másképpen, ha megvan az összenergiája, akkor így le tudjuk vetíteni, hogy milyen amplitúdóval rezeg. Planck szerint ide ez az összenergia szint, ez nem tolható tetszőlegesen föl le, hanem ez ilyen diszkrét. Csak ilyen diszkrét vonalak mentén van. Ami azt jelenti, hogy az amplitúdója is nem vehet fel akármilyen értéket, csak diszkrétet. Most ebben a feladatban feltételezzük, hogy 10 centis, a 10 centi amplitúdó az éppen megfelel egy ilyen megengedett energiaszintnek, és most azt fogjuk kiszámolni, hogy hol van a következő megengedett amplitúdó. Mekkora lesz a következő megengedett amplitúdója? Ezt fogjuk kiszámolni. Ehhez az kellene, hogy fölírjuk azt, hogy mekkora itt az energia, mekkora ehhez az amplitúdóhoz tartozó energia, azt könnyű kiszámolni, ugye az 1/2 k-szor a négyzet, tehát 1/2 k az 1, az a az 1/10 a négyzeten, tehát az 1/100, tehát ez 0,005, ugye 5000 zsúl. Tehát ide, azt kell írnunk, ide ez a szint, ez az energiaszint, ez 0,005 zsúl. A Planck féle feltétel szerint a következő energiaszint, az nem lehet tetszőlegesen közel ehhez, csak egy pici ugrásnyira lehet tőle. Ez az ugrás, ennek az ugrásnak a nagysága, az h-szor f. h-szor f. A következő energia, azt a következő energiát, mivel az A vessző amplitudóhoz tartozik, azt nevezhetjük E vesszőnek, az ennyivel van följebb. Ez a H-szor F, na most ennek a mekkora a számértéke? Ezt is ki tudjuk számolni, mert az kell hozzá furcsa módon, amit tök váratlanul jött elő, hogy a frekvenciát kell beírni hozzá. Az energia kifejezésében belejött a frekvencia. Frekvencia az itt van, omega per 2 pi, az a frekvencia. Tehát omega per 2 pi, ugye ez a frekvencia. A H az 6,6 × 10⁻³. Az omega az 1 radián per szekundum, és ezt el kell osztani 2 pi-vel. Hát most a 2 pi-t azt közelítőleg ugyanannyinak veszük, mint a 6,6, az nincs túl messze tőle. Tehát ez nagyjából éppen 10⁻³ zsúl. Ez azért mond valamit az ábráról, azt mondja az ábráról, hogy az ábra az iszonyatosan, borzalmasan torz. Mert ez itt 5000-ed, ez meg az ábrán mondjuk 5-öd akkora, de a valóságban meg mondjuk 31 nagyságrenddel kisebbnek kéne lenni. Tehát iszonyú közel kell lennie, messze a vonal vastagságon belül kell lennie a következő megengedett energiának. Úgyhogy már sejtjük, hogy emiatt ez a lefelé vetített amplitúdó, ez borzalmasan, mérhetetlenül iszonyúan közel lesz ehhez az A-hoz. Tehát ezért nem látjuk ezt az effektust, vagy lehet, hogy ezért nem látjuk. Így lehet összebékíteni a Planck-féle feltételet, de azért föl is írhatjuk ezt, tehát akkor azt kell, tehát azt az A-vesszőt, hogyan is kéne ezt kiszámolni. Ugye az A az ebből a képletből az négyzetgyök 2 E per K. Az A vessző az négyzetgyök 2 E vessző per K. Ahol az E vessző, az ez a következő energiaszint, tehát az az E plusz H szor F. E plusz H szor F. Tehát E, vagy E plusz delta E, így írjuk így. E plusz delta E, de ezt kell ide beképzelni a gyökjel alá, tehát akkor ez még a gyök, az 1/2-en, akkor ez így jó. Ugye, mert az a gyök E vesszőt, azt itt külön fölírtam ilyen zárójelesen. Akkor ezt, hogyha így folytatom, akkor lehet egy olyat csinálni, hogy gyök, és ebből a zárójelből kiemelem az E-t. Ha zárójelből kiemelem az E-t, magyarul a gyök E-t emelem ki, akkor ugye az így néz ki, hogy ide visszakerült a gyök alá egy E, és akkor a zárójelből meg lesz egy olyan, hogy 1 plusz egy iszonyatosan pici szám az 1/2-en. Ez itt az amplitúdó, amit amivel korábban rendelkezett a test. Tehát ez A-szor. Na most itt van egy ilyen lehetőség, hogy az ilyen fajta kifejezéseket, hogy 1 plusz egy iszonyatosan pici szám a valami véges hatványon, Taylor sor szerint sorba fejtjük, és csak az első tagot hagyjuk meg, az bőven jó lesz. Ami itt azt jelenti, hogy 1 plusz 1/2 szerez. Tehát így néz ki. Ez Taylor sor fejtés, és csak a lineáris tagnak a megtartása. Tehát magyarul csak azt a tagot tartjuk meg, amelyik 10 a mínusz 31-en nagyságrendben adódik hozzá az 1-hez. Azt, amelyik 10 a mínusz 62-en nagyságrendben adódik hozzá, azt már elhanyagoljuk. Ezt jelenti 10 most. Ugye így könnyű a számolás. Akkor úgy folytatódik ez, hogy egyenlő, az A ugye az, a 10, az volt egy 10 cm, és az meg van szorozva azzal, hogy 1 plusz, és akkor az 1-2 delta E per E, a delta E az 10 a mínusz 34-en joule, az E az pedig itt van, és az még kettővel meg van szorozva, az 0,001, tehát 10 a mínusz 2-en. Tehát ez úgy néz ki, ezt írjuk le még egyszer, az A vesző, az tehát úgy néz ki, hogy nem 10 cm lesz, hanem a 10 cm-hez még hozzáadódik, ez 10 a mínusz 32-en, szer 10, tehát 10 a mínusz 31-en cm. Jó, tehát ezt nem lehet kimérni, ezt a különbséget. Tehát nem csoda, hogy tehát lehet, hogy azért nem vettük észre ezt a kvantumos effektust, mert igaz ugyan, csak a makroszkopikus méretekben ennyire nem látszik. Tehát ezzel még nem vagyunk ellentmondásban a makroszkopikus tapasztalatokkal. Még össze lehet ezt békíteni. És ugyanakkor a feketetes sugárzás pedig látványosan megmagyarázza. Tehát itt valami azt sugja, hogy tényleg ez igaz, ez a Planck-féle furcsa feltevés, tényleg egy rugóra függesztett test energiája nem lehet tetszőleges. Csak olyan diszkrét értékeket vehet fel. És akkor a következő ilyen hasonló kísérleti eredmény, amit a klasszikus fizika az nem tudott megmagyarázni, és hát időrendi sorrendben ez következett történetileg, az a fényelektromos hatás. Vagy fotoeffektus. Fotoeffektus. Tehát itt arról van szó, hogy a következő itt nagyon vázlatosan a kísérleti elrendezés, hogy van egy vákumcső, amiben van két fém darab, két elektróda, és a két fém darab közé meg feszültséget kapcsolnak. Feszültséget kapcsolnak, méghozzá úgy, hogy mondjuk így, ezt negatív feszültségre kötik, vagy potenciálra kötik, ezt pozitívra, és mérik az áramot. Itt ugye önmagában még semmi áram nem folyna, mert itt vákuum van, és itt megszakad az áramkör. De azt csinálják, hogy fénnyel megvilágítják ezt a fém darabot, ezt az elektródát. Ezt fénnyel besugározzák. És utána mindenféle dolgokat itt változtatnak és méricskének. Például lehet azt csinálni, hogy változtatni a fénynek az erősségét, föltekerni a fénynek az erősségét, meg letekerni. Másik az, hogy változtatni ennek a V-nek az erősségét, esetleg a polaritását is, hogy átkapcsolni ellenkező polaritásra. A fénynek még lehet változtatni az erősségén kívül a hullámhosszát. Nagyjából ezeket lehet csinálni. Első kísérleti tapasztalat az, hogy fény hatására megvilágítják, áram indul meg. Tehát fény hatására áram indul meg az áramkörben. Tehát egyszerűen bekapcsolják a fényt, itt kilendül a mutató. Ezt úgy hívják, hogy fotóáram. Most akkor mielőtt tovább végeznénk a kísérletet, így képzeletben, próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen kísérleti eredményeket várunk. Tehát várt kísérleti viselkedés. Például jelöljük itt, csak azért, hogy az áramot fogjuk nagy ível jelölni, akkor a fénynek az intenzitását, vagy teljesítményét mondjuk azt P-vel jelöljük. Tehát az itt a fénynek a teljesítmény, azt így fogjuk jelölni. Következőről van szó. Itt ugye amiatt addig könnyű eljutni gondolatban, hogy amiatt fog megindulni az áram, hogy a fény hatására, magában a fényben nagyon-nagyon könnyen tudnak mozogni az elektronok, a töltések, ugye szabad elektronok vannak, ott igen-igen könnyen el tudnak mozdulni. De a fémből kilépni már nem tudnak, tehát olyat nem tapasztal az ember, hogy a fémből kilépnének, és a levegőben elkezdenek nyüzsögni az elektronok. Ott valahogyan fogva vannak tartva. Ahhoz, hogy onnan ki tudjuk őket lökni, ahhoz ki kell őket onnan piszkálni, rugni. Vagy valamilyen energiát kell velük közölni. Hogy le tudják küzdeni azt a potenciál gödröt, aminek a mélyén vannak. Hogy ki tudjanak lépni a fémből. Tehát ahhoz mindenképpen össze kell nekik gyűjteni energiát. Hát akkor például egy lehetséges mérés az, hogy növeljük a fénynek az intenzitását. Tekerjük föl a fényt. Fényerősséget. Hogy azt várjuk, hogy itt, mit tudom én, várakozik az elektron, jön a fénysugár, hogy a fénysugárról most már tudjuk, hogy az elektromágneses hullám, tehát tulajdonképpen az elektromos tér az, ami itt rezeg, ahol az elektron van. Ha erős a fény, akkor az elektromos tér az így rezeg. Iszonyú nagy amplitúdóval rezeg. Most az érezhető, hogyha ilyen nagyon nagy amplitúdóval rezeg, akkor az nagyon be tudja gyorsítani az elektronokat. Egyszer csak hopp, kiugrik az elektron, és gyorsan szalad. Tehát azt várjuk, hogy kis intenzitás esetén az elektron csak pici energiát bír itt összeszedni. Tehát még hogyha éppen elég is az energia, hogy itt ki tud szabadulni a fémből, akkor is csak lassan mozog, kevés az a mozgási energia. Ide az elektronok mozgási energiáját fogom írni. Ha meg nagy intenzitású a fény, akkor nagyon begyorsítja az elektronokat és nagy a mozgási energia. Tehát mondjuk ilyen viselkedés. Ez a kilépő elektronok mozgási energiája, ezt hogy lehet mérni? Ugye egyenként nem lehet odaállítani kis őrszemeket az elektronok mellé, mert nem látszanak olyan picik, hogy lássuk, hogy milyen gyorsan mozognak. Mégis meg lehet ezt csinálni olyan módon, hogy mérjük az áramot, az áramerősséget, mint a feszültségnek a függvényét. Tudnék, az történik, hogy innen kilépnek az elektronok. Hogyha ezek az elektronok azt érzik, hogy itt negatív a töltés, őket itt nem szeretik, akkor gyorsan begyorsulnak ebbe az irányba, és mindenképpen lesz áram. De hogyha ezt a polaritást megfordítjuk, és ide kötjük a pozitív pólust, és itt lesz negatív, akkor az elektronok szeretnének itt maradni, mert vonza őket a pozitív töltés. Tehát akkor, hogyha mozognak is valamikor a mozgási energiával, tudunk ide akkor a feszültséget kötni, hogy lefékeződjenek, mielőtt ideérnének, és nem lesz egyáltalán áram. Ezt ilyen fékező feszültségnek hívják, tehát ide ezt csak zárójelbe jegyezzük meg, hogy a K a mozgási energia mérése, és igazából ide azt kell írnunk, hogy a maximális mozgásenergia mérése, mert Csak abban lehetünk biztosak, tehát az elektronoknak, a sok-sok elektronon végezzük ezt a kísérletet, akkor az elektronoknak valami sebesség eloszlása lesz. Tehát van, amelyik kisebb energiával indul ki, van, amelyik nagyobb energiával indul ki, de hogyha egy akkora fékező feszültséget adunk, hogy ez a fékező feszültség szorozva az elektron töltésével, ez ugye potenciális energia, ez már leküzdhetetlen a leggyorsabban mozgó elektron számára is, akkor egyszerűen csak azt kell megnézni, hogy itt mennyire kellett letekerni a feszültséget. Le kell olvasni, hogy mennyire tekertük le a feszültséget, az megmondja nekünk ebből a képletből, ezt olvassuk le a műszerről, ezt meg tudjuk az elektron töltését, megmondja, hogy mekkora volt a leggyorsabb elektronnak is a mozgási energiája. Tehát addig kell letekernünk a feszültséget, amíg éppen megszűnik az összes áram. Akkor az azt jelenti, hogy a leggyorsabban mozgó elektront is lefékeztük annyira, hogy már ne jusson el ide. Tehát ilyen közvetett módon lehet mérni az elektronnak a mozgási energiát, és azt várjuk, hogy minél nagyobb a fényerő, amit itt alkalmazunk, annál nagyobb lesz ez. Akkor olyat is várunk természetesen, hogy mondjuk attól, hogy ez a fény milyen hullámhosszú, abszolút nem kell, hogy függjön ez az eredmény, tehát a fény frekvenciájától, frekvenciája, attól viszont nem függ. Hát ez ugye azt jelenti, hogy mit tudom én, egy adott intenzitás esetén egy viszintes görbe, vagy viszintes egyenes. Aztán, tehát várjuk ezt, és még valamit várunk, az pedig arra vonatkozik, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen letekerjük az intenzitást, akkor is elképzelhetjük azt, hogy az elektron az úgy türelmesen vár, és gyűjti az energiát, amit ez a fény ez átad neki. Tehát így rezeg az elektronos tér, akkor az elektron az úgy szépen lassan, de ilyen nagyon kicsi amplitúdóval rezeg, de aztán mivel folyton jön a gerjesztés, már egyre nagyobb energiával rezeg, azt egyszer csak ki tud lépni. Tehát magyarul, ha kicsi az intenzitás csökken, letekerjük a fény intenzitását, akkor azt állapítjuk, vagy azt mérjük ki, ezt várjuk, azt mérjük, hogy egyre többet kell várni, egyszer időben nézzük az óránkat, hogy egyre többet kell várni, hogy meginduljon egyáltalán az áram. El lehet képzelni, ki lehet számolni, hogy mennyire kell letekerni az intenzitást, a fényintenzitást, hogy a szerencsétlen elektronoknak már annyira hosszú ideig kelljen itt várni, hogy mondjuk csak 10 óra múlva induljon meg az áram. Mert 10 órán keresztül kell nekik összegyűjteni az energiát ebből a hullámból. Tehát az áram megindulásának az ideje nő. Ezt várjuk. Akkor elkezdődnek a kísérletek, és a következőt tapasztaljuk. Az elektronoknak a maximális mozgási energiája abszolút nem függetlenül az intenzitástól. Tehát miért görbe az ilyen? A frekvenciától viszont függ. A miért görbe az ilyen? Ráadásul lesz egy bizonyos frekvencia, lesz egy olyan frekvencia, erről a klasszikus elmélet abszolút nem tud mit mondani, lesz egy olyan frekvencia, ami mellett meg se indul az egész. Bizonyos frekvencia alatt, tehát hogyha a fény színét változtatjuk, lesz egy olyan szín, amitől tovább már hiába növeljük az intenzitást, iszonyú mértékben, nagyon-nagyon erős a fény, akkor se történik semmi. Pusztán a színétől ennyire függ. A másik, az pedig az, hogy a fotóáram, tehát ez a harmadik, a fotóáram azonnal megindul, akármilyen kicsi intenzitással, hogyha úgy számoltuk ki előzőleg, hogy 10 órát kéne várni az első elektronnak, mire összegyűjti az energiát, akkor is mérhetetlenül pici idő múlva már megindul a fotóáram. Tehát kis fényintenzitás mellett is. A kicsi alatt azt kell érteni, hogy annyira kicsi mellett, amiből már az következne, hogy itt akár éveket kéne várnunk. Tehát itt világos, hogy itt azzal van a baj, hogy ez a hullámkép ez nem működik. Nem jó ugye itt ebben a kísérletben, egyszerűen nem tudjuk úgy megmagyarázni a kísérleti eredményt, mert rettenetesen eltér itt minden attól, amit tapasztalunk, hogyha hullámnak értelmezzük, elektromágneses hullámzásnak képzeljük a fényt. Valami másnak kell képzelni. A kísérleti görbék között még egy olyat rajzoljunk fel, hogy tehát részben ide még tudunk olyan görbéket rajzolni, ezek is mért görbék, de más anyagokra vonatkoznak. Tehát, hogyha a kísérletet itt megismételjük, de itt a fém az másból van, tehát váltogatjuk, hogy réz legyen, vagy alumínium legyen, vagy arany legyen, vagy ilyesmi, akkor itt más-más ilyen görbéket kapunk. De a meredekségük azok mindnek ugyanakkora. Ez a mért görbe a hármas számú anyagra, ez meg a mért görbe a kettes számú anyagra. Tehát ezek anyag, más-más elektróda anyagok. A másik, ez a könyvben is benne van mérési görbe, mérési adat, az pedig az, hogy mert igazából a legegyszerűbb mérni azt az áramot, a legegyszerűbb mérni az áramot, mint a feszültség függvénye. Hogyha egy adott fénysugarat használunk, akkor az olyan, hogy az áram az feltéve, hogy a feszültség forrásnak olyan a polaritása, hogy az elektronok erre gyorsulnak, akkor már tök mindegy, hogy mekkora feszültséget adok, fix áram lesz, csak a fénytől függ. A fény intenzitásától így függ egyébként, hogy minél nagyobb az intenzitás, annál nagyobb lesz az áram. Tehát ez is mért, minden, amit sárgával rajzolok, az mért görbe. Ez is a színesek, azok a mértek, a fehérek azok, amiket vártak a klasszikus fizikából. Tehát ha pozitív a polaritása a feszültségnek, akkor mindenképpen megindul áram és független a feszültségtől, de ha már ugye ellenkező polaritásba váltjuk a feszültséget, ugye fékezzük az elektron áramot, akkor előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy az áram az megszűnik. Ugye ez lesz az a bizonyos VF, fékező feszültség, amihez tartozik a maximális kinetikus energiája az elektronoknak. Tehát igazából ilyen görbékkel lehet mérni a maximális kinetikus energiát. Csak itt ebben az volt a meglepő, de hát ezt már itt lerajzoltuk más módon, hogy mindig ugyanebbe a pontba szalad bele a görbe. Tök függetlenül a fény intenzitásától, mindig ugyanott van a maximális kinetikus energiája az elektronoknak. Na ezt kellene megmagyarázni, és Einstein magyarázta meg ezt 1905-ben, és ezért kapott Nobel-díjat. Tehát a fotoeffektusnak, vagy fényelektromos hatásnak a magyarázata, elméleti magyarázata Einstein nevéhez fűződik. És fölírjuk, hogy tehát magyarázat. Ugye ez nem az egyetlen zseniális gondolata volt Einsteinnek, pusztán ebből az évből sem, mert a speciális relativitás elméletet is ekkor alkotta meg. A következőképpen magyarázta. Ott követjük el a hibát, hogy a fényt azt ilyen hullámnak, ilyen folytonos hullámzásnak tekintjük. Az, valami, az nem igaz, legalábbis ezt a kísérletet azzal a modellel nem tudjuk megmagyarázni. Azt a kísérletet viszont nagyon-nagyon jól meg tudjuk magyarázni, hogyha azt feltételezzük, hogy a fény az ilyen kis energiaadagokban terjed. Tehát a fény energiaadagokban terjed. Egy energia adag energiája az a Planck állandóval fejezhető ki, meg azzal a hullám, azzal a frekvenciával, amit klasszikusan megfeleltetnénk a fénynek, hogyha hullámnak fognánk föl. Tehát Hausdorff tulajdonképpen itt ezt a képletet már megelőlegeztem a múlt héten, amikor a lézerekről volt szó. De hát az egy sok időrendben az egy sokkal későbbi fejlemény. Tehát itt ekkor és ezzel a magyarázattal bukkant fel először a fény energia adagnak a fogalma. Fény energia kvantumnak a fogalma. Egy ilyen energia adagot úgy hívunk, hogy foton. Tulajdonképpen ezt a szót már használtuk korábban, de itt bukkant fel először történetileg. És utána a következőképpen kell a magyarázatot folytatni. A foton, tehát az nem tudja azt csinálni, hogy tehát a foton az ebben a kísérletben úgy működik, hogy átadja, mint ahogy a tulajdonképpen hasonlóan kell elképzelni, mint ahogy a lézereknél azokat az energiadiagramokat rajzoltuk, hogy érkeznek ezek a fotonok, sok-sok foton érkezik, sok-sok-sok-sok-sok-sok, és úgy adják át az energiájukat az elektronnak, hogy eltűnnek a világból. Teljes egészében átadják az energiájukat az elektronnak, mivel ők saját maguk csak az energiájuk, ezért nem lesznek már ott a világban. Cserébe az elektronok gyorsabban mozognak. Esetleg annyira gyorsan, hogy ki is tudnak lépni a fém belsejéből. Tehát a foton az teljes egészében átadja ezt a H/F energiát az elektronnak, és akkor utána ez a H/F energia az arra fordítódik, a foton az már nem létezik, arra fordítódik ez a H/F energia, hogy fedezi, hogyha sikerül kilökni az elektron, fedezi az elektronnak a kilépését a fémből, ezt a vevé ki, ezt úgy hívják, hogy kilépési munka. Kilépési munka, és ez anyagfüggő. Ez más a rézre, meg más az aranyra, meg és így tovább. És a maradék fordítódik az elektron mozgási energiájára. Az elektron mozgási energiájára. És ezzel, ha belegondolunk, mindent meg lehet magyarázni, az összes színes görbét meg lehet magyarázni. Meg lehet például magyarázni azt, hogy itt van az első görbe. Miért nem függ az, hogy egy elektron milyen energiával lépett ki, miért nem függ az a fény intenzitásától? Azért, mert a fény intenzitása az nem azt jelenti, hogy ezek a fotonok, ezek nagyobb energiával rendelkeznek, nem. Azok mindig csak H/F energiával rendelkeznek. Az a fény színétől függ, hogy mekkora energiával rendelkeznek. Az intenzitás, a fény intenzitása, ha azt növeljük, az nem azt jelenti, hogy egy-egy fotonnak egyszer csak nagyobb lesz az energiája, nem, azok ugyanakkorák lesznek, csak több foton jön. Időegység alatt több foton jön. Tehát nem csoda, hogy nem függött az elektron, egy elektronnak a maximális mozgási energiája, amivel ki tudott lépni a fémből, az nem függ attól, hogy hány fotont küldünk időegység alatt, mert ő úgyis csak egyel tud kölcsönhatni. Csak az a lényeg az ő szempontjából, egy elektron szempontjából, hogy az az egy foton, amivel ő kölcsönhat, az mekkora energiával rendelkezik. De azt meg a szín dönti el. Tehát a második görbe. Tehát ebből megértjük, hogy a K max az független a fotonok számától, tehát független a PF-től. A második görbét is megérthetjük, tehát a második kísérleti adatot is megérthetjük, vagy grafikont is megérthetjük, mert ugye a kilépési, tehát a maximális mozgási energia, az elektronoknak a mozgási energiája, itt van a képlet, H-szor F minusz a kilépési munka. Megnézik azt a fönti görbét, vagy azt a fönti grafikont, ott F van a vízszintes tengelyen, és egy lineáris függvény, ami a függőleges tengelyt azt a negatívba metszené, hogyha lenne értelme negatív mozgási energiának. Ez pont egy olyan függvény, hogy lineáris az F-ben, a K, mint az F függvénye. Lineáris és negatívba metszi. Egyáltalán nem indul be fotoeffektus, akkor, tehát hol van az a vízszintes tengelyt, hol metszük, ott, ahol a mozgási energia az nulla, tehát ahol a H-szor F az egyenlő éppen a kilépési munkával. Tehát, hogyha az F az kisebb, mint a kilépési munka per H, tehát, hogyha ez a jobb oldal, ez null negatív, akkor nem indul be a fotoeffektus. Erről a furcsa hatásról, hogy a pusztán a fény színét változtatva egyszer csak megszűnik az effektus, erről a klasszikus fizika abszolút nem tudott mondani semmit. De itt nagyon könnyen érthető. Ezzel a fotonképpel könnyen érthető. És akkor még volt az a harmadik, ott letöröltem, harmadik furcsa kísérleti eredmény, az ugyanis, hogyha a fény intenzitását csökkentjük, és már nagyon-nagyon csökkentjük, akkor az elektronnak már nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy összegyűjtse az energiát. Ezt várjuk. Ezzel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon letekertük a fényintenzitást, és még mindig azonnal megindul a fotoeffektus. Azt is most már megértjük, hogy miért van. Azért, mert ott követtük el a hibát, hogy úgy képzeltük a dolgot, hogy miközben letekerjük az intenzitást, az történik, hogy ez a nagy intenzitású fény, ez a kis intenzitású fény. Így képzeltük, de ez nem jó képzelés. Nem így kell elképzelni, hanem úgy kell elképzelni, hogy amikor nagy az intenzitás, akkor, tehát ez itt a nagy intenzitás, ez itt a kis intenzitás, klasszikus kép, és helytelennek bizonyul. A helyes kép az az, hogy ha nagy intenzitással működtetjük a lámpát, az azt jelenti, hogy sok-sok ilyen fotó jön. Egy másodperc alatt nagyon sok ilyen jön. Mindegyiknek az energiája H-szor F, és így tovább. Ez a nagy intenzitás. Tekerjük le az intenzitást, tekerjük le a lámpát, egyre halványabb, akkor csak ennyi történik. Ritkábban jönnek a fotonok. De attól még egy foton energiája, az számít egy elektronnak, hogy az egy foton, ami őt eltalálja, az mekkora energiája, az ugyanakkora marad. És attól még, hogy kicsi az intenzitás, abban a pillanatban, hogy bekapcsoljuk a lámpát, megindulnak a fotonok. Csak ritkábban, de azért megindulnak. Tehát azon nyomban beindul a fotoeffektus is. Nem kell az elektronnak várnia arra, hogy egy ilyen rettentő kis amplitúdójú hullámból összegyűjtse az energiát, mert nem rettentő kicsi amplitúdójú hullámot érez, hanem ilyen iszonyat lórugásokat érez. Csak ritkábban. Egy olyan iszonyú lórugásból azon nyomban összegyűjtheti az energiát. Tehát ez itt a fotonos kép arra vonatkozóan, hogy mi történik, hogyha egy lámpának az intenzitását módosítjuk. Ez volt a második kísérleti... Tehát itt jelent meg az, hogy a fény, az elektromágneses sugárzás, az kifejezetten ilyen kvantált jellegű, kvantumokban közlekedik. Nem tud akármilyen értéket felvenni, nem tud akármilyen energiaadagokat átadni a környezetének, csak ilyen energia egységekkel tud kommunikálni a környezetével. A harmadik fontos kísérlet, ami ezt a fotonképet még megerősítette, és még hát kézzelfoghatóbbá tette olyan értelemben, hogy a fotont azt ezek után még inkább hajlamos az ember ilyen kis golyócskának elképzelni. Ezt úgy hívják, hogy Compton effektus, vagy Compton szórás. Ezt még éppen meg tudjuk beszélni talán. Itt meg arról van szó, itt nincsen, nem folyik áram, meg ilyesmi, itt csak azt csinálják, hogy fognak egy darab anyagot, és megvilágítják. És azt nézik, hogy a szórt fény, tehát vizsgálják a szórt fényt. Megvilágítunk egy anyagot, akkor itt szóródik rajta a fény, és ezt a szórt fényt vizsgálják. Compton a kísérletében itt nagyon-nagyon kis hullámhosszú fényt használt, tehát nem látható fényt, hanem röntgensugárzást, röntgen. Sugárzás, ami jó néhány nagyságrendel kisebb hullámhosszú, mint a látható fény. És következőt tapasztalta. Tehát, először is mit várunk? Azt tapasztalta, hogy az első tapasztalat az volt, hogy ide akármilyen anyagot tett, például a szénnel kezdte azt hiszem, akármilyen anyagot tett, itt a szórt fénynek a spektruma, tehát hullámhossz eloszlás az ugyanolyan volt. Ebből az következett, hogy amit ő megfigyelt itt ebben a kísérletben, az nem az anyagtól függött, hanem, tehát nem az atomnak az egészétől, mert akkor az atomok mások és mások a különböző anyagokban, más kellett volna tapasztalnia, nem az atommal hatott kölcsön ez a fény, hanem egy elektronnal csak mindig. Mert az viszont ugyanaz mindegyik anyagban az elektron. Tehát itt valahogyan egy elektron hat kölcsön fénnyel. Csak az a baj, hogy azt nem lehetett megmagyarázni, hogy miért van az, hogy tehát a következőt várjuk. Jön be a fény, az úgy megrezgeti ezt az elektront, az elektron egy rezgő töltés, az sugároz. De mindenképpen, amilyen frekvenciával őt megrezegtetik, olyan frekvenciával rezeg, és olyan frekvenciájú fényt sugároz tovább. Tehát azt várjuk, hogyha mondjuk itt bejön egy ilyen adott azt mondjuk, hogy bejön egy adott lambda hullámhosszúságú fény, akkor minden irányban lambda hullámhosszúságú fényt fog kibocsátani az elektron. Nincs oka, hogy más frekvencián sugározzon klasszikusan. Ezzel szemben azt tapasztalta Compton, hogy a szórt fénynek a hullámhossza az eltért a bejövő fény hullámhosszától, méghozzá egy ilyen jellegzetes szög szerinti eloszlást kapott. Tehát úgy kell ezt érteni, hogy ezek a lambda veszők, ezek nem mind ugyanazok voltak, hanem attól függtek, hogy milyen szögben nézzük. Előrefelé pont ugyanaz a lambda ment tovább, mint ami bejött. Visszafelé volt a legnagyobb a különbség. Ezeket én most itt az ábrán mind lambda vesszőnek jelölöm, de ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van egy ilyen szög is, mondjuk ez, hogy egy adott teta szögbe ide tesszük a detektort, és itt nézzük a fénynek a hullámhosszát, és azt meg lehet állapítani a fénynek a hullámhosszát, akkor ennek a tetának a függvényében függvényt tapasztalt, hogy a tetának a függvényében egy ilyen delta lambda hullámhossz eltolódás tapasztalható az eredeti megvilágításhoz képest, és ez a delta lambda hullámhossz eltolódás, ez mindentől független, ez valami konstans, univerzális állandó, szorozva 1 minusz koszinusz tetával. Jó, tehát itt csak egy univerzális állandó van, szól 1 minusz koszinusz teta. Ez ugye azt jelenti, hogy ha a teta az nulla fok, tehát előrefelé nézzük, akkor ez az egész zárójel ez nulla lesz, tehát akkor ott csak simán a bejövő hullámhozt figyeljük meg. De visszafelé a teta a 180 fok, tehát akkor ez mínusz 1, tehát akkor ez 2, akkor rögtön lesz egy jó nagy eltérés a bejövő hullámhozhoz képest. Ez az univerzális állandó, ez a hullámhoz eltolódás, ez nagyon pici. Miért adatok szerint ennyi, hogy 0,00243 nanométer, tehát látható fényt használva, látható fénynek a hullámhossza az néhány száz nanométer. Ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy bejövünk 500 nanométeres fénnyel, és akkor ahhoz képest itt a harmadik tizedes jegyben eltérés van. Tehát nehéz ezt mérni, de ha röntgensugárzásról van, mert a csúcsok egybeesnek, de a röntgensugárzásnál könnyű mérni, mert a röntgensugárzásnál már eleve a lambda nagyon pici, már eleve csak mondjuk 0,005 nanométert tegyük fel, és ahhoz képest van ez az eltolódás, az már könnyű érzékelni. Hogy lehet ezt megmagyarázni, ezt a hullámhossz változást? Következőképpen a klasszikus hullámképből sehogy. Tehát muszáj hozzá a magyarázathoz, muszáj a fotonképet elővenni, a fotonok. Továbbra is ilyen kis hullámos vonallal jelzem azt, hogy jön a fény, de most már ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön egy ilyen szép folytonos sugárzás, hanem hogy jön egy ilyen energiaadag. Szinte úgy lehet elképzelni, hogy jön egy kis golyócska. Itt van az elektron. Itt van a foton. És ez a foton, ez... H-szor F energiájú. Ugye a H-szor F az H-szor C per lambda, tehát azt át lehet nagyon könnyen váltani a frekvenciát hullámhozva, úgyhogy C per lambda. Klasszikusan, mert C a fénynek a terjedési sebessége, akkor ez így át lehet számolni, hogy akkor lambda és F között mi a kapcsolat. Azt kell feltételezni, hogy ez a kis golyócska, ez nem csak energiával rendelkezik, hanem tényleg úgy viselkedik, mint egy golyó, amelyiknek van lendülete, impulzusa. Na most a fotonnak milyen impulzust adjunk? Mi legyen a képlete a fotonnak? Ugye M-szer V kéne lenni, de mi a foton tömege? Senki sem beszélt sehol sem foton tömegről még. Szerencsére a Maxwell egyenletekből a klasszikus elektromágneses hullámokra is, mikor még a fotonról szó sincs, klasszikus elektromágneses hullámokra Maxwell egyenletekből kijön, le lehet vezetni. Tehát klasszikus elektromágneses hullámra Maxwell egyenletből kijön, hogy egy elektromágneses hullámnak van impulzusa, és hogy az impulzus az a hullám energiájával függ össze, így, hogy el kell osztani a fénysebességgel. Ezt le lehet vezetni a klasszikus Maxwell egyenletekből. Tehát ide akkor logikusan azt kell írni, hogy amilyen furcsa képlet adódott a foton energiájára, azt el kell osztani C-vel. Hát ez a furcsa képlet adódott a foton energiájára, hogy H-szor C per lambda, osszuk el C-vel, ez a képlet adódik a foton impulzusára, hogy H per lambda. Meg kell nézni, hogy ez működik-e, a kísérletet visszaadja-e, kísérleti eredményt visszaadja-e. Tehát akkor itt innentől kezdve ez egy olyan fajta ütközés, egy rugalmas ütközésnek tekinthető ütközés az elektron meg a foton között, aminek a végén az lesz, hogy az elektron az elindul valamilyen irányba V-sebességgel. Igazából nem rugalmas ütközés, hanem valamilyen ütközés. A foton is elindul errefelé mondjuk. Ez most már a foton, de errefelé megy. Ide még nem írunk semmit, de ütközésre tudjuk, föl lehet írni az impulzus megmaradás képletét, vagy az impulzus megmaradásnak az egyenletét. Tehát az impulzus megmaradást erre az ütközésre föl lehet írni. Ide még akkor azt két jelölést tegyünk, hogy ezt a szöget mondjuk elnevezzük φ-nek, és akkor ez lesz ugye a teta szög, azt már elneveztük egyszer, az a szög, amilyen irányban a foton szóródik. De az elektron is szóródik valamilyen irányban, tehát hogy meglökődik, és akkor arra felé megy. Az impulzus megmaradást azt külön, ugye az egy vektori egyenlet, tehát külön van neki x meg y komponense, ebben a síkban. Tehát azt kell felírni, hogy az ütközés előtt, ugye az a fehér ábra, ütközés előtt az összimpulzus egyenlő sárga ábra, ütközés után az összimpulzus. Ütközés előtt x irányban a fotonnak volt ekkora impulzusa, hogy H per lambda. Az elektronnak nem volt, mert állt. Nem volt impulzusa. Ütközés után az elektronnak lesz, tehát sárga ábrát nézzük, az elektronnak lesz ekkora impulzusa, viszintes impulzusa, ezt a biztonság kedvéért muszáj relativisztikusan fölírni. Tehát lehet, hogy ez annyira meglökődik ez az elektron, hogy nem jó az, hogy M-szer V, hanem vissza kell emlékezni az első fél évnek a képletére, a relativisztikus impulzus képletére, ami ilyen. Hogy nem M szervé, hanem M per négyzetgyök szervé. Meg a foton impulzusa X irányban. Itt meg hát feltételezzük akkor, hogy a fotonnak az impulzusa megváltozik. Nem ugyanez lesz a nagysága, Az viszont akkor azért is jogos azt feltételezni, mert a mérési eredmények azt mutatják, hogy a hullámhossza megváltozik a fotonnak, az azt jelenti, hogy ha az impulzusát megváltozottnak feltételezzük, akkor jó helyen keresgélünk, mert azt pont azt jelenti, hogy a hullámhossza megváltozik. Tehát itt feltételezzük, hogy a fotonnak most már egy ilyen H per lambda vesző lesz az impulzusa, azt kell ide fölírni, hogy H per lambda vesző, illetve hát annak a viszintes komponense, tehát szor koszinusz alfa. Igen. Jaj, de, köszi, nagyon-nagyon igaz, köszi. Tehát ide be kell még szúrni koszinusz fit. Kösz. Tehát a viszintes komponenseket adjuk, vagy viszintes komponensek megmaradását írjuk föl. Ugyanez a függőleges komponensre. Ugye nézzük a fehér ábrát, függőleges irányban kezdetben nem volt impulzusa a rendszernek, tehát nulla. Egyenlő. Az elektron függőleges irányú impulzusa az m per négyzetgyök szoroza v szer sinusz fi. Ugye függőleges, sinusz fi. És plusz a fotonnak a függőleges impulzusa, az pedig hát itt mínusz, mert lefelé mutat, mínusz h per lambda vesző ször sinusz fi, sinusz teta. Nézzük meg, hogy hány ismeretlenünk van a két egyenletre. Egy ilyen ütközési kísérletben csak azt ismerjük, hogy milyen foton energiával impulzusra jöttünk. Tehát a foton kezdeti adatait ismerjük, de nem ismerjük a lambda vesszőt, nem ismerjük a tetát, nem ismerjük az elektronnak a sebességét, sőt az elektronnak a szórási szögését. Négy ismeretlen. Milyen egyenletet tudunk még fölírni? Mivel ez nem rugalmas ütközés, mozgási energia nem marad meg. De ha valaki nem emlékszik erre, akkor lapozzon vissza az előző fél évre, hogyha relativisztikusan írunk föl egy ütközést, akkor az összenergia az megmarad, az összenergia a relativisztikus képlettel számolva, az megmarad. Tehát az energia megmaradást föl lehet írni. Következő módon, ugye van a fotonnak az energiája, az H-szor C per lambda, meg az elektronnak az energiája, most megint az ütközés előtti állapotot nézem, az elektronnak az energiája az csak nyugalmi energia ütközés előtt, mert áll egy helyben, tehát M-szer C négyzet. Egyenlő, ütközés után az összenergia, ugyanerre az ábrára a fotonnak a megváltozott összenergiáját azt föl tudjuk írni, megváltozott energiáját azt föl tudjuk írni megint a lambda vesszővel, H-szor C per lambda vessző. Meg az elektronnak meg most már M per négyzetgyök per C négyzet szer C négyzet összenergiája van. Tehát van még egy egyenletünk. Négy ismeretlen és három egyenlet. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megoldani pontosan, hogy mi lesz a végkimenet, de ezt is várjuk, mert nem egyfajta végkimenet lesz, tehát olyan, hanem sokfajta végkimenet lehet. Épp ezért kapunk egy eloszlást, hogy a teta függvényében mi lesz. Tehát ezt várjuk, csak ez a három egyenletünk van, négy ismeretlen, de azt meg tudjuk csinálni, hogy mondjuk a lambdát, mint ismeretlent, azt a teta függvényében kiszámoljuk. A V-t meg a fit, azt meg kiküszöböljük a dologból. Tehát itt ez embertelen lenne, tehát ezt itt alakítgatjuk, meg minden, ez lenne mondjuk 10 perc, vagy 15. De ebből a három egyenletből ki lehet azt hozni, hogy a lambda vesző mínusz lambda, azaz ez a bizonyos hullámos eltolódás, erre az a képlet adódik ki, hogy H per M szer C szer 1 minusz koszinusz teta. Tehát a hullámhossz eltolódásra ez adódik ki ebből az elméleti modellből, és ez annyira tökéletesen leírja a mért eredményt, hogy nem csak erre az 1 minusz koszinusz tetára ismerünk rá, ami egy mért érték volt, hanem ide, hogyha beírjuk a Planck állandót, meg az elektron tömegét, vagy az elektron tömeg az nem, meg a fénysebességet, ide hajszálpont az a szám jön ki, amit az előbb fölírtam, ez a 0,00243 nanométer. Tehát minden stimmel. Magyarul a fotonkép, ezt a Compton szórást tökéletesen jól megmagyarázta, a hullámkép az meg abszolút nem bírta megmagyarázni. Erre volt ma időnk, tehát a három fő ilyen kísérleti háttere a kvantumfizika elejének, kezdeteinek.